Kedves hallgatóink, a következő percekben egy 1956. szeptember 12-én kelt püspökkari körlevelet olvas fel nekünk a Veszprémi Betlehem ima csoport vezetője, Kovács Mihály.
A magyar püspöki kar körlevele az abortusz ellen. 1956. szeptember 12. Október hónapja a rózsafüzér hónapja. Templomaitokban megtartjátok az esti ájtatosságot, és megismétlitek a titkokat, amelyek Jézus és Mária életére, örömeire, szenvedéseire és dicsőségére emlékeznek. Ezek között a titkok között az első azt mondja, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, kit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. A második pedig így szól, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Emlékeztet bennünket ez a két titok arra, hogy Jézus földi élete nem Betlehemben kezdődött, ahol született, hanem Názáretben, ahol fogantatott. A mi életünk is, kedves hívek, a fogantatásunkkal kezdődött. Akkor lehelte Isten belénk a halhatatlan lelket, amelyet az ő képmására teremtett. Áldottak legyenek szüleink, akik jelentkezésünket a világra áldozatos lélekkel fogadták. A mennybéli atya fizessen nekik ezért a jóságukért, és a szűzanya szeresse őket, mi meg köszönjük nekik, hogy életben tartottak, és meg nem öltek minket. Bizony, igen kedves hívek, mert nagyon sok gyermek nem látja meg élve a napvilágot, mert szülei megölik, mielőtt a világra jöhetett volna. Százezrek és százezrek pusztulnak el így, többen, mint a világháborúban, és újabban csak szaporodik az ártatlan áldozatok száma. Úgy hívják ezt, hogy a terhesség megszakítása. Az anya elmegy az orvoshoz, és az orvos kioperálja belőle eleven magzatát, mintha csak egy ártalmas daganat volna. Vajon mit vétett az ártatlan teremtés, hogy a szülők oly gyűlölettel vannak ellene és életére törnek? Miért kell neki kereszteletlenül meghalnia és Isten látásától önhibáján kívül örökre megfosztania? Nagy bűn ez, kedves hívek, igen nagy bűn, és ne mondja senki, hogy a törvény megengedi, mert Isten törvénye nem engedi, és Isten egykoron nem emberi törvény szerint fog megítélni titeket, hanem a saját örök törvénye szerint, mely így szól, ne ölj. Természetellenes bűn is a magzat megölése, mert Isten az embert természetébe oltotta a szülői szeretetet, és most maga a szülő fordul magzata élete ellen. És ne mondja senki, hogy a gyermek anyja méhében nem eleven, mert bizony élő lény az, akinek lelke van, és aki növekszik, fejlődik, sőt, sokszor megmozdul az anyai szív alatt. Mint ahogy keresztelő Szent János repesett anyja Szent Erzsébet méhében, amikor a boldogságos szűz köszöntését meghallgatta. És azt sem mondja senki, hogy nem fáj neki, nincs öntudata, mert hisz az újszülött gyermeknek sincs öntudata, és nem de megrettenünk a gondolattól, hogy gyilkos kezet emeljünk ellene. A terhesség megszakításának súlyos következményei vannak, nem csak lelki szempontból, azaz nem csak azért, mert ezen cselekedetet Isten ellen való bűn, hanem az anyák egészsége szempontjából is, továbbá erkölcsi és szociális szempontból egyaránt. Hogy a terhesség megszakítása árt az anya egészségének, az orvosilag elismert, kétségbe vonhatatlan tény, és ezekhez a testi következményekhez járulnak a lélektani következmények, mert a lelkiismeret megmozdul a szülőkben, különösen az anyákban, egyik-másik hallani véli elemésztett gyermekének sírását, a szülők egymásnak szemrehányást tesznek, ellenséges indulattal, sőt gyűlölettel fordulnak egymás ellen, felborul a családi béke, és amiként előfordul az, hogy a világra jött gyermek megjavítja a rossz házasságot, hasonlóképpen bizony sokszor megtörténik, hogy a világra nem engedett gyermek elrontja a jó házasságot. Erkölcsi szempontból is súlyos következményei vannak a terhesség megszakításának, A terhesség megszakítása kiöli a nőből a szeméremérzetet, továbbá az áldozatos odaadó anyai érzést, jó anyák nélkül pedig egy nép fenn nem maradhat. Végül szociális szempontból is káros a terhesség megszakítása. Nagy emberek egész sora sok gyermekes családból származott, Vilnei Szent János negyedik gyermeke volt szüleinek, Mozart a hetedik, Bach a nyolcadik, és sorolhatnánk még tovább. Ha szüleik nem engedték volna világra jönni ezeket a nagy embereket, az emberiségnek igen nagy vesztesége lett volna. Hiányozni fognak a munkás kezek is, ha nem lesz gyermek a családban, kevés lesz a fiatal, és sok lesz az öreg, és az öregek eltartása súlyosan fog nehezedni a fiatal nemzedékre. A több gyermekes családban kifejlődik az apai tekintély és öntudat, vezetőképesség alakul ki a családapákban, amelyeket az üzemekben és a hivatalokban is hasznosítani tudnak, az anyák pedig áldozatos lelkű asszonyok lesznek, amelyekre a társadalomnak nagyon is szüksége van. Körlevél utolsó bekezdése. Kedves hívek, múló előnyért, tehát ne hagyjátok el Isten törvényét és igazságát, mert akkor téves úton keresitek a boldogulást. Ne riadjatok vissza áldozattól és erőfeszítéstől, sem a gyermek élete érdekében, sem más miatt. Kormányzatunk is sokat fáradozik szociális viszonyok javításán, az életnívó fokozásán és lakások építésén. Bizalommal nézhetünk tehát a jövőbe, és nem kell vallásunktól tiltott eszközökhöz fordulni létfenntartásunk érdekében. A terhesség megszakítás ugyanis nem létfenntartó eszköz, hanem létet pusztító eszköz. Török tatár nem tudta elpusztítani nemzetünket, de a szülők elpusztíthatják, ha a magzatirtás végzetes útjára lépnek. Budapest, 1956. szeptember 12. Magyar Püspöki Kar.
Az 1956. szeptember 12-én keltezett püspökkari körlevelet Kovács Mihály olvasta fel, amely az életvédelemről, az abortusz ellen szólt.
Da-ra-dum dum dum dum, da-ra-dum dum dum dum, da-ri-da-dum dum dum dum, da-ra-dum.
Életvédelem a Mária Rádióval.
Da-ra-dum dum dum dum, da-ri-da-dum dum dum dum, da-ra-dum dum.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Illés Sándor monostorapáti plébános atya gondolatait hallják egy 1956. szeptemberében megjelent püspökkari körlevél kapcsán, mely az életvédelemről szólt.
A főorvos úrnak a gondolataihoz kapcsolódnék egy statisztikával. Ennek a statisztikának a háttere monostorapáti vonatkozású. Körülbelül 25 évvel ezelőtt egy monostorapáti gyökerű védőnő a diploma munkájában a születésszabályozással, terhesség megszakítással foglalkozott. Megfelelő engedélyek alapján, arra nem emlékszem, hogy kórházba vagy kórházakba kijuttatott olyan kérdőíveket, amelyeket önkéntesen anonim módon ki lehetett tölteni. Visszajött kérdőíveket elemezve, tehát olyan nőket kérdeztek meg, akik terhesség megszakításon estek át. Ezeket a kérdőíveket elemezve többek között egy ilyen statisztikai adat jött ki. 11 olyan eset volt, körülbelül 100 kérdőív jött vissza, tehát a százalékok egyben itt személyeket jelentenek. Tehát 11%, illetve 11 ember volt olyan, aki házasságunk kívül esett teherbe. Mondjuk én nem nagyon szeretem ezt a szót, mert egy élet az nem a teher fogalmába kell, hogy tartozzon. És volt között, tehát a héthez még kapcsolódott 4 özvegy hölgy. Aztán volt 3 olyan, aki egészségügyi indikáció alapján kellett, hogy a terhességet megszakítassa, gyakorlatilag ráment volna az anya élete. 18 fiatalkorú, nem párkapcsolatban élő nő volt a statisztika következő szereplője, és úgy gondolom, ez most mindegyikünknek meglepő lesz, bár a főorvos úrnak nem biztos. 68 olyan házasságban élő nő kérte a terhessége megszakítását, akinek egy vagy egy gyereke sem volt. Néhány adathoz szeretnék röviden hozzáfűzni valamit. 3 egészségügyi indikáció. 1955 közepén élt egy család, és tragikus körülmények között meghalt az egyszem lányuk, aki 16 éves volt, már menyasszony volt, és értelemszerűen az egész családot lesújtotta, a rokonságot, mindent, de gyakorlatilag a falut is. És ezek a szülők hosszú időn keresztül gyakorlatilag minden nap örjöngve kimentek a temetőbe, és mondhatnánk azt talán így kívülállóként, hogy egy kicsit túlreagálták a dolgot, mert hát Istenem, van ilyen, hogy most meghal valaki. És egy jó pár hónap múlva kiderült, hogy az édesanyja várandós. Az összes orvos, aki a környezetében volt, és akikhez elmentek, és tényleg felelősen gondolkodtak, azt tanácsolta, és akkor még, tehát amikor kiderült, hogy ő várandós, akkor még nem jelent meg a júniusi vagy júliusi rendelet. Azt mondta, hogy ezt a terhességet meg kell szakítani, mert kizárt dolog, hogy a magzat az nem fog sérülni. És ez az édesapa és ez az édesanyja mégis úgy döntött, hogy hát a jó Istenre bízza a kérdést. Na most mivel így döntöttek ezek a szülők, ezért mondhatom én el most itt ezt a történetet. Én már pap voltam, amikor az édesanyám nekem ezt elmesélte. Tehát ez rólam szólt. Aztán van egy paptestvérünk itt a közelünkben, akinek a nevét nem illdomos itt most mondani, mert ez az ő belső ügye. Őnála pedig az volt a helyzet, hogy egyértelmű volt, hogy a szülésnél az édesanyja életét fogja veszteni. És az édesanyja a szűzanyának ajánlotta ezt a gyermeket, tudták, hogy fiú, és megígérte, hogy ha ez a gyermek megszületik, akkor pap lesz. Az lett. Fiatalkorúak. Nagyon nehéz elvezetni különösen a mai ifjúságot odáig, hogy az élettel kapcsolatos tiszteletét azt a teremtő által beleírt, hogy mondjam, szabályok szerint igazítsa. Azt gondolom, hogy az első szülés időszaka vagy kora az elmúlt 40 évhez, vagy az elmúlt 40 évet tekintve azt hiszem talán 10 évvel kicsúszott. De a szexuális életet élésnek az időszaka 4-5 évet biztos, hogy lement. Tehát gyakorlatilag 10 évesekkel találkozunk, és ugye azt látjuk, hogy a mai nagyon fiatalok felnőttes módon beszélnek, felnőttesek a gesztusaik, és felnőttesek a tetteik. És azt hisszük, hogy ők felnőttek, nem azok. Amikor mi voltunk fiatalok, én emlékszem Margó nénire, aki egy MB1-es csinos fiatal fehérlép volt, aki biológiát tanított nekünk, és ugye jöttek a kötelező fölvilágosító előadások, és emlékszem az arca színére, hogy hát épp gondba volt a hogyanokat elmagyarázva. Ugye hogyanokra megtanítottak bennünket, ezt szeretni azt nem annyira, ugye ez a 60-as évek környéke volt, és hát bizony nehézkesen működik ez a mai világban. Az egyik minisztránsom, aki most már boldog anyuka, egyszer azt mondta nekem, hogy plébános úr, én elgondolkoztam azon, hogy amikor önök voltak fiatalok, akkor ez a szex kérdés, ez tabu volt. Hát mondom, eléggé. Azt mondja, hogy lehet, hogy nem is volt ez olyan rossz azért, mert amíg tabuként kezelte egy fiatal, addig esetleg eljutott odáig, hogy megérett a lelke, meg talán a teste is ahhoz, hogy felelős kapcsolatban éljen. Tehát 18-19 éves kor alatt nem igen volt az, hogy most szexuális életet élünk. Na most ugye biztos oda is ki fogunk keveredni valahogyan, hogy mi a megoldás. Tehát most itt beszélünk, és én nagyon nehéz szívvel beszélek erről a kérdésről azért, mert bizonyára hallgatják majd ezeket a beszélgetéseket olyan nők, akiknek ott van az életükbe teherként egy talán körüljárható, vagy talán megmagyarázható, de mégis olyan döntés, ami biztos, hogy nem volt jó döntés. És most ugye itt a gyóntatószék világából és a sérülések tekintetében hát nagyon nehéz dolgokkal találkozik a szülésznőgyógyász is, de a pap is. És úgy gondolom, hogy föloldani az emberben valamiképpen, tehát a küszködő, a terhet hordozó emberben ezt a terhet gyakorlatilag semmilyen médium nem tudja. Tehát nem tudja a házastárs, nem tudja a nőgyógyász, nem tudja a pszichológus, egyetlen egy médium tudja a pap, aki nem ő, hanem az Isten. Tehát ahhoz, hogy valaki például odáig eljusson, hogy nem megtörténtként kezelje az ő saját történetét, hanem megtörténtként, de a megbocsátást, mint ahogy a gyóntatószékből is, amikor az ember kijön, ugye a föloldozás az a szentség anyaga és formája, most ha itt teológiai szempontból akarjuk megközelíteni, de a léleknek a felszabadulása az kegyelmisik. Azt csak átélni lehet, és elmagyarázni, vagy elmondani nem lehet. Tehát a föloldás, de akár egy fiatalban is, mert egy nőnek egy terhesség megszakítással az anyasága sérül. És az anyaság az egy elég tág fogalom és egy sajátos életállapot. Na most visszatérve itt a fiatalokra, biztos, hogy valamiféle megelőzési rendszerben vagy fejtágító rendszerben kell nekünk is gondolkoznunk. Na most az egyház bajban van ma. Tudomásom szerint a bíboros úr nem olyan régen adott ki egy körlevelet a budapesti katolikus iskoláknak arra vonatkozóan, hogy a személyiségi jogok kapcsolatában, és különösen a pedofil botrányok miatt, most ha itt szabad egy zárójeles mondatot, aki beteg ez ügyben, tehát érzésvilága, lelke, mondjuk ki pedofil, az ne legyen gyermekek közelében. Pont, zárójelbe zárva. Tehát ezek miatt, az okok miatt is, meg a jelenlegi törvényi keretek között is fontos a bíboros úrnak a körlevele, ami ugye arról szól, hogy én nem érinthetem meg a gyereket, én nem beszélhetek, mint pedagógus olyan kérdésekről, ami az ő, hogy mondjam, belső világához szól, mert esetleg jön anyuka vagy apuka, és akkor följelent engem, hogy plébános bácsi, miről beszélt a gyerekkel, és én az életben nem tudom a bélyeget magamról lemosni, függetlenül attól, hogy hála a jó Istennek nincsenek ilyen érzéseim, pedig én igazából a szülői elmaradását lettem volna hivatott pótolni. Tehát nem olyan egyszerű ebben a kérdésben a fiatalokkal beszélgetni, vagy a fiatalokat segíteni. Most itt az általános iskolás korúakról beszélek, mert ugye a középiskolában kicsit más a helyzet, a nagyobbakkal azért már lehet erről beszélni, de a tragédiák azok itt kezdődnek a 10 éves korban. És valószínűleg nagy szerepe lehetne annak az iskola pedagógusi vagy pszichológusi rendszernek, amiről már itt ott azért hallani, mert azért egy iskola pszichológus több, hogy mondjam, jogosítvánnyal rendelkezik. És valahogyan ahhoz, hogy elkerüljük azt, hogy felelőtlen kapcsolatokból megfogant életet megállítsunk, és eljussunk odáig, hogy felelősen akarják a gyermekáldást a leendő anyukák, meg apukák, mert ugye a férfiakat se hagyjuk ebből ki, ahhoz biztos, hogy kell valamilyen előtörténet. A legnagyobb csoport ebben a statisztikában ugye azok az édesanyák, akiknek 0 vagy 1 gyerekük volt. Kérem szépen, azt hiszem, itt megint a főorvos úr tudna mondani dolgokat, talán többet, mint én. Én csak a lelki traumákról tudok ezt-azt. Azért iszonyatos állapotok ám azok, amikor egy anya eljut odáig, hogy a szíve alatt lévő életet valami fölülírja benne, akár szociális kérdések, akár erőszak, akármi más. És azért mondtam, hogy nehéz szívvel beszélek én erről, mert valahogy megvédeni azokat, akik ilyen krízis helyzetben vannak, meg kellene nekünk, a közösségnek. És én a legelső gondolatom egyébként az volt, amikor ez a kérdés szóba került, hogy erről beszélgessünk, hogy a Betlehem Ima csoportnak miért nagy a jelentősége. Saját környezetünkben Mária Rádió hallgatóival szentmiséken imádkoztunk, konkrétan az én környezetemben 2 olyan testvérünkért, akik a halál szájában voltak és meggyógyultak. Az ima közösségnek a léte valójában valamilyen csatornán eljut, és az imák eljutnak a krízisben lévő emberekhez. Ahogy a beteg gyógyításokban, vagy a betegekért való imádságban Isten meggyógyít, ezekben az esetekben is biztos, hogy az Isten segít azoknak az embereknek, lehet, hogy ők nem is tudnak erről, hogy imádkoznak értük. És ugye egy betegekért, vagy éppen a krízisben lévőkért való ima, ez nem úgy működik, hogy édes jó Isten, kérünk most téged, hogy akkor szíveskedjél megmozdulni, és segítsenek az embernek, mert nem az Isten fog mozdulni soha, hanem mi mozdulunk, befogadói tudunk lenni a kegyelemnek, és általunk. És ezért lényeges itt a közösségnek az együtt élése, úgymond, általunk, a mi törődésünk által az a másik ember meg fogja érezni a kegyelem erejét. És én biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek, akik azért nem lépték meg azt, hogy a nagy krízis helyzetekben is, tehát amikor tényleg olyan probléma vette őket körül, meg olyan lelki állapot, hogy meg kéne szakítani azt a terhességet, azért nem tették meg, mert valami kegyelmi erő ebben volt. Egyébként a napokban, nem is tudom melyik adásban, a Mária Rádióban pont egy önkéntes beszélt arról, vagy beszéltek egy önkéntesről, erre nem emlékszem, aki amellett döntött, hogy ő szolgálja az életet. Egyébként most a Mária Rádió önkéntese, és az imádság és a törődés hozta ezt ki. Tehát, kedves Mihály, Önnek és az egész imacsoportnak a feladata nagyon nagy, és biztos, hogy értékes. És hogy ezeket a tragédiákat elkerüljük, azt hiszem az a kezdeményezés, amit elnök úrik is csinálnak, és amiről szól ez az egész év. Én emlékszem, ott az év elején, vagy a kezdetke tetszett azt mondani, hogy imádkozzunk az életekért, hogy legyen ez az év az életvédelemnek az éve, így Mária Rádiós, hogy mondjam, feladatkörben. Ez pont erről szól, hogy törődünk egymással, hogy imádkozzunk egymásért, hogy a krízis helyzetben lévők ne hozzanak olyan döntést, ami egész életükre kihat, akik pedig ezeknek a döntéseknek a terhét hordozzák, azok az Isten kegyelmével tudjanak eljutni odáig, hogy az Isten képes megbocsátani, képes erőt adni ahhoz, hogy azt a, hát most talán ez egy kicsit furcsa párhuzam, de azt a szerencsés vétket, amiről éppen az Exultet, a húsvéti örömének beszél, hogy szerencsés vétek, hogy ekkora ilyen megváltót kívánt és érdemelt, tehát, hogy amit hibáztak, a hibának a történetéből legyen erejük az élők felé. Tehát, hogy például egy édesanya, akinek volt egy ilyen története, ott vannak a gyerekei, és eszébe jut, akkor az ő rossz döntése ne a porba döngölje le őt, hanem tudja aktívvá tenni azok felé, a gyerekek felé, akik élők, akiket elfogadott.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Illés Sándor monostorapáti plébánosatyát hallották egy 1956. szeptemberében kelt püspökkari körlevél kapcsán.
Da-ra-dum-dum-dum-dum, da-ra-dum-dum-dum-dum, da-ri-da-dum-dum-dum-dum, da-ra-dum-dum-dum.
Életvédelem a Mária Rádióval. Isten pedig a 6. hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: üdvözd légy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Íme méhedben fogansz, és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége. Mária erre így szólt az angyalhoz: miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek. Az angyal azt felelte neki: a Szentlélek szárad, és a magasságbeli ereje megárnyékoz téged, és ezért a Szentet, aki tőled születik, Isten fiának fogják hívni. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant örökségében, és már a 6. hónapban van ő, akit Magdalannak hívtak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária erre így szólt: íme az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te ígéd szerint. Részlet Lukács evangéliumából.